És folytatódik is az aréna, folytatjuk a beszélgetést Bartal Tamással, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatójával, továbbra is útdíjfizetésről, matrica rendszerről, az ehhez kapcsolódó ellenőrzésekről, fejlesztésekről lesz szó. Ugye beszéltünk már arról, hogy hogyan is alakultak az ebből származó bevételek, akár például a pótdíjazásból, akár a matricavásárlásból a bevételek. Ugye több kategória van például az matricák tekintetében, 10 napos, havi, éves, és ugye ott vannak a megyei matricák is. Nagyságrendben mit mutatnak a számok, melyikből mennyi fogy, melyik a legnépszerűbb?
Hát alapvetően ugye a heti matrica a legnépszerűbb.
Ami 10 napos, ugye?
Ami 10 napos igazából, csak ugye hetinek hívjuk. Azt kell mondom, hogy amit említettem is korábban, hogy ezt kétharmadában külföldiek vásárolják. Tehát ezt alapvetően a külföldiek pörgetik ezt a matrica típust. És egyébként az a tapasztalatunk, az volt eddig a tapasztalatunk, most át is fogalmazom magamat, tehát egészen 2018 évvégéig az volt a trend, hogy minden egyes matrica típus felhasználása, illetve vásárlási aránya folyamatosan emelkedett. Most 19 első fél éves adatok egy kicsit mást mutatnak. Az éves országos és a megyei éves matrica az ugyanúgy, mint az eddigi trendeknek megfelelően kb. 10%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, tehát ez illeszkedik a trendbe. Viszont a heti és a havi matricánál láttunk egy elmozdulást. A heti matricának a darabszáma az csökkent. Ez eddig még soha nem volt, 5%-kal csökkent egy évvel korábbi időszakhoz képest, bár ugye a bevétel az 11%-osan növekedett, ugye hát említettük, itt volt egy kis díjemelés, és ugye ezzel párhuzamosan a havi matricák viszont 16%-kal emelkedtek egy évvel korábbiakhoz képest, tehát úgy tűnik, hogy a magyarok kezdenek átszokni hetiről havira. Ugye ez is említettem talán korábban, hogy a tudatosság, tehát a vásárlói tudatosság, amit mi is szoktunk mindig hangsúlyozni, tehát amikor valaki többször jár egy hónapban, tehát mondjuk ezt mindig szoktuk nézni, és erre külön felhívjuk a figyelmet tavasszal, ősszel is, amikor több hosszú hétvége közel van egymáshoz, akkor látjuk, hogy megélénkül a forgalom. Ugye az országban a belföldi turizmus, a belföldi forgalom, tehát az emberek látszik, hogy sokkal tudatosabban nézik. Tehát szemben azzal, hogy régen automatikusok tudna, vegyünk gyorsan egy 10 naposat, most már inkább átgondolják. Lehet, hogy eleve úgy tervezik meg az utakat is, hogy akkor inkább egy hónapon belül csinálnak meg két olyan utat, amit lehet, hogy külön csinálnak.
Sőt, hát gondolom, hogyha tudatosan tervezünk, akkor a megyei matricák is jól kombinálhatók, vagy variálhatók, hiszen mondjuk, hogyha megnézzük, hogy valaki nagyon sokat jár le a Balatonra, vagy akár csak a szezonban mondjuk koranyártól őszig jár a Balatonhoz, akkor az mondjuk azért 3 megyei matrica árából megoldható, és nem kell megvenni egy éves matricát, és ez jelentősen kevesebbe kerül.
Így van, 2 vagy 3 matrica, attól függ, hogy az ember meddig akar elmenni, tehát 2-vel is megoldható Budapestről. Igen, ezt folyamatosan figyeljük egyébként, ezzel több százezren milliárdot meghaladó összeget tudnak összesen spórolni, hogy ugye mondjuk 10 vagy 15 ezer forintból megússzák egész évre lényegében a Budapest-Balaton viszonylatot, szemben ugye a 43 ezer forintos, felkerekít a 43 ezer forintos éves matricával.
Ugye, ebből adódóan gondolom a megyei matrica vásárlók azok többségében a magyar állampolgárok.
Magyarok. Tehát ez egy magyar termék. Ez egyrészt egy hungarikum, tehát ilyen sehol máshol nincsen. Másrésztről pedig a külföldiek ezt nem vásárolják. Azt látjuk, hogy külföldiek vásárolnak éves matricát, tehát az előfordul. Nyilvánvalóan vendégmunkások. Tehát egyébként, ha megnézzük, hogy mondjuk a megyei matricát, nem, bocsánat, a matricákat általában milyen nemzetiségűek vásárolják, ugye a magyarokon kívül, akkor azt látjuk, hogy az első 3 helyen ilyen 21-22%-ra egymás sarkában toporogva német, román, osztrákok vannak, de egyébként ez nem egy nagy szellemi kihívás, hogy rájöjjünk, hogy a németek és az osztrákok azok nem németek és osztrákok, hanem azok román vendégmunkások. Ugyanúgy, ahogy az olasz felségerű gépkocsik sem olaszokat szállítanak, hanem románokat. Tehát igazából a románoknak egy óriási aránya tapasztalható mind a személygépkocsiban, mind pedig a tárgépkocsiban. Úgyhogy ez egy sok éves tendencia. De ha már a megyei matricáról beszéltünk, akkor még egy dolgot ad mondjak el, mert nekem meggyőződésem, hogy ez egyrésztről, hogy hungarikum, ez egy kifejezetten magyar sajátosság, másrészt pedig egy sikertörténet is. Néha megjelennek különböző összeállítások, amelyek azt próbálják sugallni, hogy a magyar autópálya rendszer, az E-matrica rendszer az milyen drága. Az a baj, hogy ilyenkor mindig csak az éves matricát veszik elő, és nem gondolnak például a megyei matricára. És egyébként a megyei matricák közül a Pest megyei matrica lényegében az abszolút sztár, tehát a Pest megyei matrica mondjuk 1,8 millióból 1,3 millió az Pest megyei matrica az eladott darabszámot tekintve, hiszen ha megnézzük a Pest megyei matricát, az körülbelül 3 millió embert szolgál ki, 300 kilométernyi utat lehet vele bejárni, és nem csak Pest megyére jó, mert ugye van az a szabály, ugye a megyei matricával a következő megyének a lehajtójáig elmehetek, és ott lehajtatok, tehát 60 Lajos Mizse, Martonvásár és Bicske is elérhető. Tehát egy Szlovákia 5,5 milliós, kevesebb, mint 5,5 milliós állam, ahhoz képest 3 milliós ügyféltömeg tudja használni a Pest megyei matricát, 300 kilométer tud, mint egész Szlovákiában alig több, mint 400 kilométernyi matrica van.
Ugye, amikor nyilván elhangoznak olyan...
Kilométer autópálya van.
Ugye, nyilván, amikor elhangoznak olyan felvetések, hogy drága az autópálya használat Magyarországon, akkor gondolom, hogy az ugrik be elsőként az embernek, hogy nem tükrözi a használat arányosságot. Tehát, hogyha mondjuk én innen Budapestről le akarok menni a Velencei tóhoz, akár csak egy napra, akkor ugyanezt a heti vagy tíznapos matricát kell megvennem, ugyanakkor a tíznapos matricával akár körbeautózhatom Magyarországot 10 napon keresztül. Tehát, hogy ez a használat arányosságot nem tükrözi valamilyen módon a rendszer.
Igen, ez egy...
Nyilván ez csak ugye a fizetőkapus rendszer tudná tükrözni.
Igen, illetve hát lehetne más módszer is, ugye, mert ugye a kamionoknál is úgy működik, hogy meg kell vásárolniuk egy úgynevezett fedélzeti eszközt a kamionoknak, ami ma már egyébként vannak olyan kamionok is, amikben be van építve ez a rendszer, és mi a GPS alapút használjuk egyébként Magyarországon, tehát folyamatosan kommunikál a kamionban lévő obu egyébként, obunak hívjuk ez a fedélzeti eszköz, a műholddal, és így folyamatosan tudjuk, hogy hol van, folyamatosan tudjuk, hogy milyen távolságot jár be. Tehát amikor időről időre az európai szintéren is, uniós szinten is felmerül, hogy be kéne vezetni, hogy csak ilyet lehessen. Én ennek abszolút nem vagyok híve, mert emellett nagyon sok érv, mert hogy ellene nagyon sok érv szól. Ez mindenképpen drága. Ezt jól látjuk, ugye akár a horvátot nézzük, hogy a horvát megoldást, vagy Olaszország, Franciaország, tehát ezek ahol legrégebben vezették be, ott még mindig ezt a kapus módszert használják, ami már egy elavult rendszer eleve. Tehát először is elavult rendszer. Mondtam, hogy milyen...
Hát meg bosszantó, amikor ott áll az ember fél órát, 3/4 órát egy
fizetőkapunkban. Így van, azon kívül ugye rengeteg erőforrást igényel eszközben, vasban, ahogy szoktuk mondani pestiesen, tehát rengeteg eszköz kell hozzá telepítve, másrésztről pedig ugye emberi erőforrás is, hát valakinek ott kell üldögélni abban a kiszolgáló helyiségben, vagy portában, ahol elveszik és ahol lehet fizetni. Másrésztről, tehát ez egy nagyon drága rendszer, hogyha a használat arányosra áttérnénk. Másrésztről pedig én felvetem azt a kérdést, hogyha minden személygépkocsiba meg kéne vásárolni egy ilyen fedélzeti eszközt, az egyrésztről már eleve megdrágítaná a rendszer, mert akkor mindenkinek ugye kellene venni egy ilyet. Hogyha az elromlik, akkor neki kell majd szépen annak a javítását, karbantartását állnia. Hogyha meghibásodik, akkor onnantól kezdve az ő kárára jár az egész, hiszen akkor mi feltételezzük, hogy ha valamikor feltűnik egy másik helyen, akkor feltételezzük, hogy végig azon az autópályán mondjuk haladt, ami egyébként lehet, hogy nem is úgy volt, de hát ilyen esetben nekünk azt kell feltételeznünk, hogyha megszűnik valakivel a kapcsolat, és ezt csinálják a kamionoknál is, hogyha valahol megszűnik a kapcsolat, és utána feltűnik egy másik helyen, akkor mi feltételezzük, hogy végigment az autópályán, és kifizettetjük vele. Azon kívül nem tudom, hogy ennek az adatvédelmi elemi kérdése, hogy innentől kezdve minden személyi gépkocsiról tudná egy központi hatósági szervezet, hogy hol jár. Én szerintem ez megfontolandó, hogy valaki ebbe az irányba szeretne elmenni.
Bevételekről, díjbevételről beszélgettünk, ráadásul komoly nagyságrendekről, több milliárdos bevételekről. Ez ugye az állami költségvetésbe kerül, de van direkt összefüggés mondjuk az autópálya vagy a közúthálózat fenntartásával, vagy ez nem kapcsolódik ilyen direkt módon össze?
Összekapcsolódik, és ezt is mindig el szoktam mondani, hogy amikor mi sikerről beszélünk és elmondjuk, hogy egy újabb rekordot értünk el az úti bevételben, ezt mindig elmondom, hogy ez nem egy önmagában való siker. Tehát ezt önmagában nem lehet értelmezni, csak akkor, hogyha mellé tesszük, és elmondjuk, hogy ez egy az egyben költségvetési bevétel, ez nem a mi társaságunk bevétele.
De hogy ez abban a rubrikában is megy, utána a költségvetésben, hogy ez akkor úti
uniós szabály és magyar törvény is úgy rendelkezik, hogy ezt a díjköteles úthálózat fenntartására, karbantartására, felújítására kell használni. Úgyhogy erre is megy ez a pénz.
Olvastam, hogy éppen a nyári időszakhoz időzítve a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató egy bürokrácia csökkentő csomag révén egyszerűbben és gyorsabban lehetővé tette a nagy mennyiségű E-matrica vásárlást. Ez elsősorban ugye a vállalkozások vagy nagy vásárlók számára lehetőség. Mit is jelent ez?
Igen, tehát azt is mindig el szoktam mondani, hogy tényleg az ügyfélélmény fokozása a mi szándékunk. Hát mi egy szolgáltató cég vagyunk, és ezt mi komolyan veszük, hogy a szolgáltató cég fogalma az azt jelenti, hogy az ügyfeleknek megfelelő szolgáltatásokat kell nyújtani, és nyilvánvalóan egyre és egyre jobb színvonalon kell ezt nyújtani. Ezért elindítottuk ezt a nagyvásárlói programot, ami azt jelenti, és ennek egyébként nincs sem alsó, sem felső korlátja, és nem, hát elsősorban nyilvánvalóan vállalkozások veszik igénybe, akik ugye nagyobb flottával rendelkeznek, de akár néhány személygépkocsival is ez kihasználható. Ez egy E-matricás szolgáltatás, tehát személygépkocsikra vonatkozik. Aki ebbe a programba jelentkezik, és felvételt nyer, mert ugye hozzá kell, mert nem lehet semmiféle tartozása. Egy évig nem, tehát egy évre viszonylagosan nézzük, nem lehet nyilvánvalóan semmi elkövetett hiba, szabálytalanság, hiszen azért ugye előnyökkel jár ez a tagság, hiszen utólagos díjfizetést biztosítunk számára, tehát nem kell...
De kedvezmény is van, vagy
kedvezmény nincs. De olyan kedvezmények vannak. Hát önmagában az utólagos fizetés már egy kedvezmény, mert ugye mi egy prepaid rendszer vagyunk, egy előre fizetéses rendszer vagyunk. Dedikált ügyintézőt kap, és hát lényegében, ami egy nagyon fontos és egy sokat kért igény volt a vállalatok részéről, hogy az úgynevezett tömeges feltöltés, tehát amikor egy kis és középvállalkozó 2-3-4-5-5 feltölt, az még nem egy nagy probléma, de amikor mondjuk 100-150-200-at kéne feltölteni, manuálisan az már egy nehéz dolog, ezért biztosítjuk a tömeges feltöltés lehetőségét, egy egyszerű táblázatba beírja a felhasználó az összes rendszámot, és akkor mi azt lényegében tulajdonképpen egy lépéssel feltöltjük neki, és innentől kezdve sokkal egyszerűbb.
Mik lehetnek egyébként még a további tervek? Emlékszem, hogy évelején tartottak egy sajtótájékoztatót, és ott például elhangzott az, hogy a ügyfélszolgálatok fejlesztése is napi renden van, de van még egy nagyon érdekes dolog, mégpedig az, hogy az önök rendszerét valamilyen módon összekapcsolnák, vagy összekapcsolhatnák a kormányzati ügyfélkapuval.
Így van, ezt erről nem tettünk le, és ezzel kapcsolatban folynak a fejlesztések. Most konkrét bejelenteni valóm nincsen ezzel kapcsolatban, de előbb-utóbb, szerintem még ebben az évben, vagy legkésőbb jövő év elején már lesznek olyan szolgáltatások, pilot jelleggel, nem minden egyszerre, de bizonyos szolgáltatásokat már majd a kormányzati portálon keresztül is lehet intézni. Mindig elmondom, hogy nekünk az ügyfélélmény a fokozása fontos, hogy ezért.
Új fejlesztésnek tekinthető, vagy annak tűnik az is, hogy olvastam, hogy tervezik a tehergépjárművek környezetvédelmi besorolásának a hatékonyabb ellenőrzését vagy vizsgálatát. Ugye ez nyilván azért is fontos, mert a nagyobb jobb környezetvédelmi besorolású tehergépjárművek ugye kisebb díjtétellel használhatják az utakat. Jellemzőek egyébként ezekkel a környezetvédelmi kategóriákkal való visszaélések?
Vannak ilyenek, és ezek többsége egyébként külföldi, és éppen a magyar fuvarozók kérték tőlünk, hogy, hogy ezt az ellenőrzést fokozzuk.
A tisztességes verseny érdekében gondolom.
Így van, és én ezt vallom, és ezt mindenhol elmondom, hogy nekünk az a célunk, hogy legalább olyan feltételeket tudjunk teremteni a magyarok számára, mint a külföldiek számára. Tehát a versenyegyenlőség a számunkra nagyon fontos, és ebben mi teljes mértékben partnerek vagyunk, és a magyar fúrozók jól tudják, mert már eddig is nagyon sok olyan kérést teljesítettünk, amit ők megfogalmaztak felénk. Tehát a fúrozók tudják, hogy mi ebbe az irányba igyekszünk. Úgyhogy igen, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy visszaélési lehetőség. Jellemzően ezt alapvetően megállításos ellenőrzéssel lehet a legjobban kiszűrni, viszont mi most egy adatbázis kiépítésén dolgozunk. Ugye a magyarok esetében ez viszonylag könnyű lenne, mert a BM-nek a nyilvántartásában mi 10 másodperc alatt a magyaroknál be tudunk kérdezni. De a külföldiekre vonatkozóan nincs ilyen hatóság nyilvántartás, illetve lehet, hogy van, de az külföldi, és mi ugye, mivel nem vagyunk hatóság, ezt korábban mondtam, oda nem tudunk bekérdezni, ezért mi egy saját adatbázist építünk. Arra kérjük a külföldieket, hogy a forgalmi engedélyüket szkeneljék be, amikor hozzánk bejelentkeznek. Aki újonnan regisztrál külföldi kamion, már csak itt tud regisztrálni, a régebbieknek pedig előírtuk, hogy folyamatosan töltsék fel, és így kiépítünk egy adatbázist, ami alapján lényegében mi azonnal meg tudjuk majd állapítani, amikor látjuk elhaladni a kameráink előtt a tergépjárműveket, megállítás nélkül tudjuk ezt ellenőrizni, és nyilvánvalóan át tudjuk adni bírságolásra a rendőrségnek, mert ugye a kamionoknál a rendőrség bírságol. És egyébként azt kell mondanom, hogy a külföldiek rosszabbul fognak járni, hogyha trükköznek, mert ugye mi, ha a magyart úgy tudjuk ellenőrizni, hogy bekérdezünk a hatósági központba, azt látjuk, hogy alacsonyabbba kellene sorolni, akkor egy alacsonyabbba soroljuk, viszont a külföldi nem töltött fel semmit, akkor őt automatikusan a legrosszabb kategóriába fogjuk sorolni. Tehát sokkal rosszabbul fog járni, mint egy magyar, hogyha csalni próbál.
Tekintsünk egy kicsit ki a külföldi autópályákra, vagy a külföldi autópálya használatra, annál is inkább, mert hát itt vagyunk ugye a nyári szezon kezdetén, vagy már nem is annyira a kezdetén, hanem szinte a közepén, és nyilván nagyon sokan indulnak el ilyenkor nyaralni külföldre, és teszik ezt, ha személyautóval mennek, akkor autópályát is használnak, és nagyon sokan indulnak Horvátországba, hát a legtöbben talán honfitársaink közül horvátországi nyaralást terveznek. A minapi hír volt, hogy Horvátország 2022-től átáll, ugye már beszéltünk a kapus, az ott működő fizetőkapus rendszerről, de erről a jelenlegi fizetőkapus rendszerről az elektronikus díjfizetési rendszerre. Ugye talán az is szóba került már, hogy kétféle technológia létezik, már beszéltünk részletesebben erről a GPS alapú rendszerről, a horvátok ezt a másik szisztémát választották. Mi is a kettő között a különbség, és mire számíthatunk majd 2022-ben Horvátországban?
Igen, ők egy korábbi technológiát fognak most átvenni, spanyol tanácsra. Ez az úgynevezett mikrohullámú DSRC-s technológia, ami azt jelenti, hogy sokkal megint pestésre szóval vasigényesebb, tehát sokkal inkább erőforrás igényesebb ez a rendszer, amit ők választottak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes autópálya felhajtónál és lehajtónál külön portált kell telepíteniük, ugyanis szemben velünk, akik ugye GPS alapon a műholddal bármikor, bármilyen másodpercben, tized másodpercben pontosan tudunk már ugye a kamionos tekintetben kommunikálni, a rendszerrel is megalapítani a kamionokról, hogy hol vannak, náluk az lesz a rendszer, illetve hát ugye a személyképesítőnek már ugye e-matricás rendszer van. Ők ezt a nehézkesebb rendszert fogják alkalmazni, tehát csak akkor tudnak kommunikálni az autókkal rendszerrel, amikor áthaladnak. Ugye ez, ha összehasonlítjuk a magyar rendszerrel, ahogy elmondtam, hogy a személygépkocsikat ugye a kamerás rendszerrel tudjuk többféle módon ellenőrizni, a kamionosokat pedig műholddal tized másodpercre, real-time-ba ugye meg tudjuk állapítani, hol vannak. Ez egy sokkal nehézkesebb a horvátok rendszere, és sokkal drágább. Nagyon árulkodó a hír, amit én is olvastam, amiben egészen pontosan azt írták, hogy az volt a célkitűzés, hogy ne legyen drágább az új rendszer, de olcsóbb sem.
Igen.
Hát ugye ez egy, el szoktam mondani, ez egy nagyon egyszerű példa.
Még hát tegyük hozzá azért zárójában, hogy egyébként se olcsó a horvát autópálya. Hát,
ezt
most
akarom mondani. 400 kilométert jogosultságot megvásárolunk Horvátországba, abból Magyarországon egy hónapig tudnánk közlekedni, nem egy irányba, hanem az egész 1400 kilométeres autópályát kihasználva. Ők pedig egyetlen irányba 400 kilométernyit tudok menni. Na most kérdezték tőlem valamelyik nap, hogy mivel mit fognak tapasztalni az autósok, hogyha ezt bevezetik Horvátországban. Lehet, hogy kicsit szellősebb lesz a forgalom, mert ugye nem kell mindig folyamatosan megállni. Bár egyébként jelzem, hogy azért a felhajtás így is kicsit lassabb lesz, tehát azért így sem lesz teljesen zökkenőmentes, tehát ez egy rosszabb rendszer, sokkal szerintem, mint a mi elmaticás rendszerünk. Másrésztről pedig egyáltalán nem lesz olcsóbb. Tehát ami ma most is rettenetesen drága, és ez fennmarad. Tehát el fognak bocsátani embereket, de így se lesz olcsóbb a rendszerük, mert látszik, hogy annyi sok eszköz kell majd vásárolniuk, hiszen minden egyes felhajtóhoz, minden egyes sávra meg kell csinálniuk a portálokat, hogy az egy reng, és annak a, majd a fenntartása. Én nagyon csodálkoznék, hogyha 40%-kal jelentősen be tudnák szorítani a működési költségeiket. Ez nem jó irány szerintem.
Most viszont az idei nyáron, meg hát még a következő nyáron is arra számíthatunk, hogy azért sorok alakulnak ki a horvátországi autópályák fizető kapuinál, viszont hát különösen például a szombati turnusváltásoknál az eléggé lidérces állapotokat szokott eredményezni, viszont elkerülhető ez részben azért ezzel a bizonyos ENC készülékkel. Mi is ez, és hogyan működik? Ha jól tudom, ez Magyarországon is megvásárolható.
Ezt Magyarországon is meg lehet vásárolni, és mi javasoljuk mindenkinek, hogy aki szeretne egy kicsit lendületesebben haladni a horvát autópályákon, ez lényegében már ezt az úgynevezett mikrohullámú technológiát alkalmazza, amiről az előbb is beszéltem. Tehát nem kell beállni a kapus sorba, és ott ugye a hölgyeknél megváltani, vagy készpénzzel, vagy bankkártyával a kifizetni ugye az autópályadíjat, hanem egy ilyen kis fedélzeti készülékkel, egy ilyen autópályadíj fizető készülékkel, ENC kütyűnek hívjuk mi egyébként. ENC kütyű.
Ez nem túl olcsó, mert ezt megveszi az ember előre.
Igen.
15-16 ezer forint körül.
16 ezer a legolcsóbb csomag, de ebbe egyébként azt hiszem 5300 forint körülbelül a készülék ára. Viszont ugye azt el kell mondani, hogy ezzel egy 21%, több mint 21%-os kedvezményt lehet elérni.
Hát mikor az ember leautózik splitig, akkor ez már is behozta az árat.
És ráadásul ezt, ha egyszer feltölti az ember, érdemes egyébként egy applikációt is letölteni hozzá. A horvátok ezt biztosítják több nyelven is, ha jól emlékszem, akkor magyar nyelven is van. És onnantól kezdve ez több éven keresztül felhasználható, egészen addig, amíg ugye át nem térnek egy másik technológiára. De ez egy jó megoldás.
Ha megpróbálnánk összeállítani így 2019 nyarán egy európai autópálya körképet, illetve díjkörképet, akkor úgy összességében mi mondható el, mert az szinte biztosra vehető, hogy nincs két olyan ország, ahol ugyanolyan módon és nagyjából ugyanannyit kell fizetni az úthasználatért.
Így van, tehát ha most nézzük azt, hogy jellemzően autóval hova megyünk, az mondjuk nyilvánvalóan Horvátország mellett az még ugye lehet Olaszország, ahol szintén egy kapus megoldás, szintén nem olcsó. Ráadásul ott a beszélgetés előtt mi beszéltünk is róla, hogy ott is felújítások vannak, tehát elakadásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Olaszországban is, Horvátországban is. Szlovénia egy viszonylag könnyebben járható megoldás, tehát
ott is matricás rendszer
van, sokkal egyszerűbb, bár ott is ugye a régi, erről is beszéltünk, ott is a kapus, régi kapus.
Igen, az ellenőrzésnél meghagyták a kapukat.
És le kell lassítani, de én állítom, hogy még így is sokkal, sokkal egyszerűbb a haladás. Ugye sokan járnak mostanában Horvátország mellé, Montenegro, vagy hasonló országokban, akkor Szerbián keresztül szoktak menni. Szerbia is sajnos egy kapus megoldás, elég drága, kb. Ugyanazok az árak vannak, mint Horvátországban. Tehát azt kell mondanom, hogy nem olcsó sem erre se, és hát sajnos...
Van olyan ország egyébként, ahol egyáltalán nem kell fizetni a
hát Németországban nem kell fizetni egyelőre.
Hát a tervezték, ugye csak ezt az Európai Bíróság ezt a tervet ezt elkaszálta.
De, De az a helyzet, hogy egyébként a szolgáltatások színvonala az olyan is. Tehát például szokták egyébként a német autópályákat példaként hozni, de hát szerintem aki autózott akár mostanában, azért jól látja, hogy ezeket, lássuk be, ezeket az autópályákat akkor építették, amikor még nem ekkora forgalom volt. Tehát amikor máshol még autópályák nem is voltak. És az a helyzet, hogy például az ottani pihenőknek Passau és Würzburg között például mondjuk a több mint a autópálya melletti pihenőknek a felében még csak WC sincsen, mosdó sincsen, tehát egy pad van és egy asztal. Tehát azért, vagy ha megnézzük...
Tehát az autópálya az nem csak az út meg az útburkolat, hanem egy kiszolgáló infrastruktúra is tartozik.
Tehát ha megnézzük Magyarországon, azért szerintem ez egy jó színvonalú.
Az elmúlt órában Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.